Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. június 13-án sugárzott műsorát. Antalóczi Zoltán kardiológus professzorral beszélget Tamás Ottó.
Nacionáléja, ahogy a mondani szokás, valóban nem mindennapi. Végigjárta a kardiológia gyakorlatának és kutatásának megannyi fokozatát. Belgyógyászattal, hagyományos klasszikus kardiológiával és a szív elektromos működésének modern, számítógépes vizsgálatával foglalkozott egy életen át, és most épp 70 esztendősen is ezt tölti ki hivatásbeli életét. Főorvosa volt a Balatonfüredi Szívkórháznak, igazgatta az Orvostudományi Egyetem 2. számú belgyógyászati klinikáját, országos orvosi vezetője a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak. Mindamellett meg annyi szakkönyvet írt, de könyvet publikált például Leonardo da Vinci anatómiai rajzairól. Dr. Antalóczi Zoltán professzor reneszánsz személyiség. Létünk poéta doktusza. Tudván tudva sorsunk végességét, mégis az örök élet vonzásában és reményében tette és teszi nomen est omen szívbeli dolgát. Gyógyít, az élet teljességének igézetében éri az életét. Tisztelt professzor úr, kezdjük el egy stílszerű, vagy ha úgy tetszik, merőben stílszerűtlen kérdéssel. Hogy érzi magát?
Most nagyon jól, köszönöm szépen. Sok minden gondolat él a tudatomban, sok félrefajta elképzelés, megoldás, múlt, jelen, jövő sűrűsödik ebben a rendkívül összetett világban, ahol én mégis szeretnék kiutat találni, ahol én mégis szeretnék otthonra találni, és szeretnék eligazodni. És az az érzésem, hogy útban vagyok.
Ez valóban olyan fajta válasz volt, amelyre számítottam, kiváltképpen azért, mert töprengést is éreztem a szavaiban. Azért hangsúlyozom ezt, mert korunkban, térségünkben sokan nagyon határozottak akkor, amikor gondolataikat kifejtik. Ön általában ilyen töprengve, gondolkodva, kételkedve él?
Nézze, nem lehet másképpen. Okokozati összefüggések, szimpla logikai összefüggések csak az emberi tudatban vannak. Az élet ennél valóban sokkal összetettebb, és ha egy ok elindít egy okozatot, akkor azt az okozatot nem csupán az az egy ok határozza végül is meg, hanem az okrelációknak egy egész sorozata. Matematikai logikával, komputer technikával csodálatosat alkotott az ember. Azonban a komputer ennek ellenére sem gondolkodik, az ember gondolkodik, az ember irányítja a komputert, a matematikát. Az ember uralkodik a világon, a világban, és az ember az, amelyik meghatározza a jelent és a jövő kultúráját és civilizációját, és az ember viseli a felelősséget is a vállán.
Hát Hát gondolom Neumann János és mások, akik a számítógépekkel foglalkoztak, töprengtek azon, hogy gondolkodó gépet alkossanak, de az érzőgépnek a gondolata sem jutott eszükbe. Professzor úr gyakran találkozik, hiszen ez a mestersége, hivatása, foglalkozása életének talán minden percét, vagy nagyon sok percét kitölti az emberi szív. Vajon attól a puszta ténytől, hogy azt a szerkezetet, amelyet költők, írók, képzőművészek oly sokszor szépen és gyakran könnyelműen vesznek a szájukra, ön belülről ismeri és kívülről is ismeri, befolyásolja-e az ön köznapjait, gondolkodását, és milyen mértékben?
Én azt gondolom, hogy életem minden moccanását befolyásolja. Az ember ugyanis boldogságra törekszik, és a boldogság nem más, mint képességeink kiteljesítése. És mivel az ember testből és lélekből áll, ezért képességeit mind szellemi, lelki vonatkozásban, mind pedig fizikai vonatkozásban egyaránt kiteljesítheti. A szellemi szférák azonban az érzelmi és az érzéki szférákkal a legszorosabban összefüggenek. Én azt gondolom, hogy maga a kreativitás is valahol a szubkortexben, a hipotalamuszban, a tudatalattiban is létezik és lakol, és ez humanizálja a kortikális szférákat. Azt akarom mondani, hogy érzelmi és ösztönélet nélkül nincs szellemi élet, és napjaink cselekedeteit és napi életünk minden moccanását ez az érzelmi és ez az ösztönélet nagy mértékben befolyásolja. Azonban az ember egy pszichofizikai egység, testből és lélekből áll. Ennek következtében ezek az összefüggések nem tudatosulnak nap, mint nap, és minden pillanatban, azonban a tudatalatti világnak a jelentősége, az embernek a másik emberre való hatása, főleg ezeken a hullámhosszokon valósul meg, realizálódik.
Sokáig úgy hittük, vagy azt akarták elhitetni velünk, talán pontosabban fogalmazok, ha ezt mondom, hogy mi egy merőben racionális világban élünk, holott naponta tapasztaltuk, hogy köznapjainkban milyen képtelenségek történnek. Mégis ön a saját környezetében és a saját munkájában gyakran találkozik egy-egy élet, ha úgy tetszik, végeredményével, vagy legalábbis olyan pillanatával, amelyben látnivaló az, hogy ki hogyan gazdálkodott a saját szervezetével. Vajon csak ugyan látni lehet-e azt egy ember szívén, hogy mit kezdett magával, mit tett önmagával, hogy tudott-e figyelni eléggé önmagára?
Nézze, én azt gondolom, hogy egy orvos nap mint nap szembe találja magát ezekkel a kérdésekkel, sőt ezekkel a problémákkal. Gyógyíthatatlan betegeimnek, illetőleg gyógyíthatatlan betegeim hozzátartozóinak szoktam azt mondani, amikor kérve kérik, hogy feleljek arra a kérdésre, hogy meddig él még. Soha életemben ezt nem válaszoltam meg. Soha nem mondtam még senkinek, hogy meg fog halni, mert ezt nem tudtam kiejteni a számon. Mert mindig hittem a legyőzhetetlenségben, és az irracionalitásban is. És azért a betegeim hozzátartozóinak is azt mondom, nem tudom, meddig fog élni, de én és munkatársaim úgy kezeljük őt, mint ha örökké élne. És ennek a hitnek, az orvos hitének, sőt, az irracionalitásba való hitének is óriási jelentősége van. Mert vannak olyan pillanatok az életben, amikor valóban az élet és a halál mesdjéjén táncolunk, és a legyőzhetetlen élet nem egyszer ilyenkor diadalmaskodik. A modern medicína a biológiai halálból is vissza tudja hozni a beteget, ami hát tulajdonképpen az embernek a halál feletti látszólagos győzelmét jelenti. Minden esetre jelenti az életbe vetett hitet, és jelenti azt, hogy vesztett csaták nincsenek. Én ezt a hitet a társadalomra is szeretném átplantálni. És azért foglalkozom nem csak medicínával, hanem foglalkozom más tudományokkal, filozófiával, társadalomtudománnyal, irodalommal, művészetekkel, mert ezen szférákból én impulzusokat kapok, és ezek valahogy bennem mind-mind összecsengenek. És végül összecseng bennem a vallás erkölcs, amelyik összefogja ezeket a jelenségeket. És az ember így valahogy kiteljesedik, és ez a teljessé váló ember bizalommal néz a jövőbe.
Úgy kell ezt értenem, hogy ön egész életében, vagy legalábbis azóta, amióta eszmélt, az örök élet reményében élte végig az életét, amit talán én megpróbálok úgy is lefordítani a magam nyelvére, hogy úgy próbált élni, hogy bármelyik pillanatában készen álljon a számadásra, az elszámolásra?
Hát ez ennyire reálisan magamban nem fogalmaztam meg, mert az ember az fél az ismeretlentől, és ennek következtében fél a haláltól is, és erre valahogy nem vagyunk sohasem készen. Készülünk rá, és útban vagyunk, és ezen nagyon sokat el is gondolkodom, mert a betegszobákban és a kórházban, a klinikán járva betegek és súlyos betegek között töltve el egész életemet, nap mint nap valaki mindig meghal a kórházban, mindig meghal a klinikán, és ezt épp elmével tudomásul venni, ezt megszokni nem lehet. És az is egy különleges adománya az életnek, hogy képességet ad az embernek arra, hogy elvonatkoztassa magát a mások tragédiájától, olyan értelemben elvonatkoztassa magát, hogy lehetősége legyen az eszmélésre, hogy lehetősége legyen a munkához, hogy kedve legyen dolgozni, és ne törjön le annak ellenére, hogy a társa lehanyatlott. De a haldokló gallusz, amelyik sebet kapott, és csodálatos szépségével ábrázolódik a márvány szoborban. Az ember előtt mindig felsejlik egy-egy ilyen kép, és mi megyünk tovább, és ebben az ismeretlen seregben egy katonaként, egy vitézként harcol az ember tovább, amikor ő is sebet kap és elvérzik a csatában.
Vannak, akik azt mondják, és gyanítom, hogy nem csak azok mondják, akik nem akarják létünk teljességét megérteni, hanem mások is, hogy a civilizáció bizonyos értelemben ártott az embernek, hiszen amíg az ember szinte természeti lény volt, addig tudomásul vette azt, hogy az élet körforgásához hozzátartozik a halál is. Vajon ehhez a természetes állapothoz segíthet-e közelíteni korunk orvos, aki már nem a nagy fehér varázsló, hanem másképp köznapi emberként tekintenek rá a betegek?
Annak idején Rousseau egész fiatalon megnyerte azt a Dijon-i akadémiának a pályázatát, ami arról szól, hogy átadta a civilizáció és a kultúra az embernek és az emberiségnek. És hát ugye Rousseau azon az állásponton volt, hogy igen, a civilizáció és a kultúra fertőzte meg az embert, és hát a kultivondó Jardin eszméje voltak éppen egy ilyen gondolatkört fűz össze. Én magam mégsem hiszem azt, hogy a kultúra és a civilizáció megfertőzte az embert. Én mégis úgy fogalmaznék, hogy a reneszánszban, és hát már az ókori kultúrákban is, hát ugye az ember előre tört és kibontakoztatta képességeit, és ez különösen felgyorsult a reneszánszban, ez a folyamat, és a reneszánsz kezdete óta az ember folyamatosan tökéletesedik. A tragédia azonban az, hogy ezzel a fejlődéssel és ezzel a kiteljesüléssel a lelki kultúra és az erkölcs, a vallás erkölcs, a civil erkölcs és az erkölcsi világrend nem tart lépést. És korunkban oly óriási mértékben fejlődik a technikai civilizáció és a technika, a második technikai tudományos forradalom, hogy ezzel a fejlődéssel az emberi humánum, az etikai világrendünk soha nem fog tudni lépést tartani. Ennek következtében hát megvalósulni látom Nietzsének azt a proféciáját, amit úgy fogalmazott, hogy minden az eljövendő barbárságot szolgálja, beleszámítva még a kultúrát és a tudományokat is. Hát ez egy sivárvilág, és érezni a Madács ember tragédiájának a londoni színének és a Falanster jelenetnek a metsző hidegét és a sarkvidéki pusztaságát ezekből a szavakból. Azonban hát nem csak Madács ajánlotta végső kicsengésként, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Azt gondolom, hogy minden letörés és minden pesszimizmus és minden depresszió, az emberiség minden tragédiái dacára az ember mégiscsak finomul tökéletesedik, és végül is rengeteg minden, amit a kultúra hozott, erkölcsi eszmévé is fog finomulni.
Gyanítom, hogy nem csak Rousseau korában, hanem ő előtte is, és azóta is azért sem a gondolkodó, sem az érző emberek nem hittek abban, hogy vannak olyan művelhető kertek, ahova kihúzódhat az ember, így szóval a társadalomból nem igen lehet kimenekülni. Mégis sokan azt mondják, hogy a modern kor egyik legjellegzetesebb tünete, hogy az ember nem ismeri eléggé önmagát. Egy szóval önismereti, azonosságtudati zavarai vannak. Vajon ezekkel az ön megítélése szerint mit lehetne kezdeni?
Ezzel a kérdéssel én nagyon sokat foglalkoztam gondolatban, és a modern kor Magyarország problémáját is jó részt ebben látom. Mert a bolsevista uralom alatt Magyarország sokat elveszített. Elveszítette gazdaságát, elveszítette társadalmát, politikai berendezkedését, társadalmi berendezkedését, óriási kulturális és tudományos hiányosságok zuhantak lánk, hiszen egy antiintellektualista totalitárius rendszer, egy barbárság, egy szellemi barbárság tört ránk. A legnagyobb veszteség azonban az embert, az emberi lelket érte. Megsérült az ember, és az ember keresi önmagát, és az ismerd meg önmagadat, és találj magadra sohasem olyan aktuális, mint most. Én Hiroshimában többször jártam, és ottan a Peace Memorial Parkban egy sziklára fel van vésve a japán költőnek néhány sora, amit a bombatámadás után írt. Add vissza apámat, add vissza anyámat, add vissza gyerekemet. És az utolsó döbbenetes sor, add vissza önmagamat önmagamnak. Én azt gondolom, hogy Japán visszanyerte önmagát, és a pusztulásból, a tökéletes vesztés állapotából a világ második legnagyobb ipari és gazdasági hatalmává küzdötte fel magát. Én azt gondolom, hogy ez a példa kell, hogy hasson ránk is. Ha megismerjük önmagunkat, ha önmagunkra találunk, ha önmagára talál a nemzet, akkor csodákat fogunk tudni művelni. De addig rengeteg probléma, rengeteg útkeresés között fogunk tíblábolni. Pedig a dolog egészen egyszerű. 2000 évvel ezelőtt már kaptunk útbaigazítást, amikor a názáreti Jézus azt mondotta, én vagyok az út, igazság és az élet.
Magam is láttam egy rendkívüli katedrálist, pontosabban annak a romjait Coventryban. Állnak a falak, és a templom közepén égett szenes gerendákból egy kereszt, és mellette egy modern katedrális, mint egy jelképeként annak, hogy nem szabad elveszítenünk az emlékezetünket. Ugyanakkor az emlékezetünkből katedrálist építhetünk. Térségünkben azonban vannak, akik mintha mégiscsak emlékezetvesztésben szenvednének. Népek, nemzetiségek ugranak egymás torkának, és olyan pusztulásnak vagyunk tanúi, amelyek riadalommal is eltöltik az embert, némi értetlenséggel is, másfelől azonban töprengéssel is, hogy vajon van-e, lesz-e erre megoldás? Mi az ön véleménye erről?
A szabad választások alkalmával itt Magyarországon A kommunizmus hétfejű hidrájának mind a hét fejét levágtuk. Azonban a vére szét fröccsent itt a magyar rónán, és beszennyezte mezőinket, erdeinket, városainkat, és most ez fertőzi, a gyűlölség levegője fertőzi a levegőt, és fertőzi a közéletet. Azt is tudnám mondani, hogy a kommunizmus degradációs termékei hatnak reánk, és hatnak a térségben. Ezek a degradációs termékek közé tartozik az agresszív nacionalizmus, a szegénység és a nyomor, azután az erkölcsi depresszió, a morál insanity. Tehát igenis tudjuk, hogy mit vesztettünk, és hogy mit nyerhetünk. Ezek a degradációs termékek implicite a bolsevizmusban benne voltak, de az erőszak ott nem engedte, hogy teljes mértékben megnyilvánuljanak, tért hódítsanak. Most azonban egy ilyen release fenomenon következtében ezek felszabadulnak, és ezek mint felszabadulási jelenségek önmagukban hatnak, és egy ilyen kaotikus állapotot teremtenek, mint annak idején, amikor a középkori egyház hatalma, mindenkori hatalma megszűnt, és a szabad gondolkodás észak-reneszánszának a koncepciója és a felvilágosodás fénye ragyogott föl, ugyanakkor azonban a mágiákig vezetett el, a mágiák lángjáig az igazságnak és a szabadságnak ez a túl burjánzása, lásd francia forradalom és 1917, amelyek egy az egyben participálnak egymással. Tehát nincs más út, nincs más kiút, mint az, hogy az ember önmagára találjon, hogy olyan erkölcsi fogódzókat találjunk. Én a vallás erkölcsöt jelölném első helyre, mint megoldásnak. Vagy egy civil erkölcsöt, de mindenképpen az erkölcsi világrend uralmát, mert enélkül nincs ember, emberi élet a Földön.
Professzorról jól tudom, foglalkozott Leonardo da Vinci anatómiai rajzaival. Olyan korban születtek ezek az alkotások, amikor ezért nem biztos, hogy dicséret járt. Vajon a pontosság, a szépség, az igazságkeresés gondolatának párhuzamossága érdekelte a professzor urat, vagy ebben merőben az orvos vezette a tollát, amikor ezzel foglalkozott?
Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nem tudom, hogy mikor vagyok orvos, mikor szeretem a művészeteket, mikor vagyok filozófus, mikor érdekel a történelem, teszem azt, mikor érdekelnek vallási kérdések, teológiai problémák. Én mindig én vagyok, és én reagálok, és ezt csak utólag tudom én magam is kibontani, hogy itt most elsősorban az orvos szólt belőlem, itt most elsősorban a művészetek iránt rajongó ember nyilvánultam meg. Én nyilvánultam meg, mert én, ahogyan említettem volt, az élet teljességét akarom, és azt a teljes életet nagyon sok oldalról lehet és kell is megközelíteni.
A Szabad Európa Rádió 1993. június 13-án sugárzott műsorát hallották. Antalóczi Zoltán kardiológus professzorral beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.